Tessék.
Én szeretnék hozzászólni,
ja,
hogy hát én 50 éves házasságért fordulok a tőjükbe.
Mázoltam, hogy mifelé mondják.
Úgyhogy én nagyon sokat kutattam ennek az isteni oldalát, amiről beszéltem.
Uh-huh.
És az Efézus levélben van ez, hogy férfiak, szeressétek a feleségeteket, a nőkről viszont engedelmeskedjetek a ti férjeteknek. És ez a mérleg az, az engedelmesség természetesen a beleélés, a empátia, amiről szintén hallottunk az előtt, de ez a szeretet mérleg az a kihívás, hogy egész életünkben egy örök biológust feltételez, és ez a szeret nekem, hogy szeretet és
nem ismerem ezt a Bibliának, mármint a keresztény Bibliának, a keresztény Bibliát annyira, és azt hiszem, ez szakmai ártalom nálam. Azért annyit hagy mondjak, hogy a szerelem az nagyon jó dolog, de az nem válasz minden rám. És igazából ez egy nagy tévedés a 20. századnak, vagy 21. századnak, hogy a szerelem az a válasz minden problémára. Hogy a szeretet a válasz minden problémára. Ugye, és itt most nem, Isten ments, nem akarok vallás közötti teológiai versenyt folytatni, nem egy verseny. Hagyjuk akkor csak a Beatles-höz, jó, hogy, amit mindenki ismer, hogy all you need is love. Ez nem igaz. Ez teljes tévedés. Képzeld el, hogyha azt mondanám a általam kiszemelt hölgynek, remélhetőleg jövendőbeli feleségemnek, hogy gyere hozzám a pénzedért, hogy hozzád megyek a pénzed, vagy gyere hozzám, mert te jó gazdag vagy. Ez nem sokáig tartana, nem? Ugye? Mert ugye mit üzen ez? Ha én azt mondom egy nőnek, hogy én szeretlek téged, mert gazdag vagy, vagy azt mondom egy férfinek, hogy szeretlek téged, mert gazdag vagy, akkor ez mit üzen? Más szóval ez hogy lehetne mondani? Add nekem a pénzt. Lehetőleg nélküled, igazából a pénz kéne, de hát nem tudom, tőled nem tudom elválasztani, de ha el tudnám választani, az milyen jó lenne, ugye? Úgyhogy hát most nem tudom elválasztani, hogy jó, gyere te is, de hát igazából itt a pénz a lényeg, ugye? Ezt jelenti, és ezért borzasztóan bántó. Nézzük ennél egy finomabb megoldást, amikor azt mondom, hogy borzasztóan szeretlek, mert szép vagy. Ez ugyanaz. Nem, én nem téged szeretlek, én a szépségedet szeretem. Ha ezt a szépségélményt meg tudnám kapni bárhogyan, máshogyan, akkor te teljesen feleslegessé válsz. Hova tovább, amikor már nem vagy olyan szép, vagy éppen nem látlak olyan szépnek, mert beauty is in the eyes of the beholder, ahogy mondják, tehát a szépség a szemlélő szemében van, nem pedig a szemlélt objektumban, legyen ez ember, vagy bármi más, tehát hogy amikor meg már nem talállak olyan szépnek, Isten ments, hogy azzal vádolnék valakit, hogy nem olyan szép, mint amilyen volt, magamat beleértve, egyre szebbek vagyunk, de hogyha meg tudnám kapni a szépségélményt bárhonnan, akkor te teljesen fölösleges vagy. És én azt mondjam, azért szeretnélek elvenni, mert szeretlek. De ez ugyanaz. Én azért veszlek el téged, mert szeretlek. Ezt a szeretet élményt, ezt a szerelem élményt, ha megkapnám máshonnan, az is jó lenne. De hol jössz te itt a képbe? És hova tovább, ha már nem szeretlek ugyanúgy, vagy már máshogy szeretlek, vagy nem szeretlek egyáltalán, akkor fölkelek egyik reggel, magam elé nézek, és azt látom, hogy egy vadidegen fekszik mellettem az ágyban, mert eddig még volt szerelem, de most már nincs. Amit akarok mondani, az nem az, hogy a szerelem nem jó, és nem azt akarom mondani, hogy a szerelem nem fontos, hanem azt akarom mondani, hogy ne szerelem, az nem a szerelem a kötő cement két a férfi és a nő között. A habarcs, az nem a szerelem, én téged akarlak. Téged. Te vagy, te. Nem a pénzed, nem a szépséged, nem a humorod, nem a jófejséged, nem az anyád, pláne nem az anyád. Ugye? Meg nem a, és nem is a szerelmem. Mert az valamikor van, valamikor nincs, valamikor ilyen, valamikor olyan, én téged szeretlek. Ezért két ember közé, egy férfi és egy nő közé ne álljon semmi, még a szerelem se, mert az is egy valami. És férfi és nő közé ne álljon semmi, vagy nő és férfi közé, a hölgyek van a túlsó, hogy meg leszek kövezve, ne álljon semmi közénk, a szerelmet beleértve, nem beszélve egy tévékészülékről a hálószobában. Minek nincs ott helye. Nincs ott helye, mert nincs a hálószobában semminek dolga rajtunk kívül. Ott én vagyok, meg te vagy. Ott nincs rajtunk kívül semmi. Szerelem sincs. Én vagyok, meg te vagy. Én vagyok, meg te vagy. Ádám és Éva között nem volt szerelem. Nem, legalábbis nincs odaírva, hogy lett volna. Szokták mondani, egyik kedvenc rabbim gyakran idézi, a Hegedűs a háztetőn című filmet, láttátok? Abban van a végén, hogy nem fogjuk most együtt elénekelni, ne ijedjetek meg. Abban van egy ilyen rész, hát ha csak nem akar valaki darra fakadni, abban van egy ilyen rész, amik a végén, amikor kirepülnek a gyerekek otthonról, akkor a tevje megkérdezi a feleségét, Goldét, hogy szeretsz engem? Do you love me? Szeretsz engem? És mit válaszol a nő? 25 éve mosok rád, főzök rád, de szeretsz engem? Mire a nő? Gyerekeket neveltem föl neked, de szeretsz engem is. Mire mondja a nő, hogy mindezt csináltam, nem ezekkel a szavakkal mondja, de azt mondja, nagyon okos gondolat egyébként, azt mondja, ezt mind csináltam, én adtam oda magam. Én. Mi a szerelem, ha nem az? Ha nem ez? Ha ez nem az, hogy 25 éve én a tied vagyok, akkor mi a szerelem? A szerelem az az, hogy én a tied vagyok, és te pedig az enyém vagy. Jidisül, amikor jidisül úgy kérdezték meg régen a gyerekeket, ha a gyereket láttál az utcán, nem azt kérdezték tőle, hogy wie heißt du, kit, hogy hívnak téged, hanem was bist du, kié vagy te? Kinek a kifia borja vagy, ugye? Magyarul is szoktuk ezt. Kifia borja, kinek a kölke vagy? Kié vagy? Kié vagy? Nagyon szép gondolat. Nagyon szép gondolat. Kié vagyok? A feleségemé vagyok. A feleségem meg az enyém. Az enyém, egymáséi vagyunk. Mi a szerelem, ha nem az? És, itt jön az, hogy ahol egyetértünk, hogy jó, de definiáljuk, mi a szerelem. A szerelem az nem egy érzés, a szerelem az nem egy állapot, a szerelem az nem egy energiaszint. A szerelem az azt jelenti, hogy én a tied vagyok, te pedig az enyém vagy. Te az enyém vagy, én pedig a tied vagyok. És ez pedig, ez egy egység, és akkor itt be is fejezem mondani, ez az egység lényege, ami az ember és Isten között, ugye Isten is azt mondja a zsidó hitvallás, amit minden nap elmondunk Mózes 5. könyvéből, halljad Izrael, az örökkévaló, ami Istenünk, az örökkévaló egy. Az örökkévaló, ami Istenünk, az ő a mi Istenünk. Van más Isten rajta kívül? Nincsen, mert egy. De ő a mi Istenünk. Egyek vagyunk vele, egységben vagyunk vele. És ez ide nem fér be semmi más közé, mert mi egyek vagyunk. Úgyhogy ha így definiáljuk a szerelmet, akkor teljesen, vagy a szeretetet, akkor ez teljesen igaz. Mi ez? Az, hogy az enyém vagy. Az, hogy te az enyém vagy, én pedig a tied vagyok. Nincs aláfelül rendeltségi viszony, nincs gazda, meg tárgya, vagy szolga, hanem egység van, én a tied, te az enyém. Igen. Nem tudom bemutatni. Oké. Igen. Ó. A házassági ceremónia hogyan néz ki? Értem. Nem készültem. Most ha be akarod nézni a Facebookon, a blogomon, most voltam ki New Yorkban egy esküvőn most vasárnap, arról ki is tettem egy videót egy ortodox esküvőn, meg hát az enyémet is majd megmutatnám egyszer, de azt most inkább hagyjuk. Szóval maga a ház... A megismerkedéstől kezdve a bevett gyakorlat az az, és ez egy kicsit, hogy mondjam, ez egy kicsit furának fog tűnni, de mindjárt bebizonyítom, hogy miért erre megy a világ ismét. És Hegedűs háztetőmben is ugye van egy házasság közvetítő néni, aki ott házasság közvetít. Sátchennek hívják. Héberül így is, Sátchen. van, éppen egy lányom van, aki kiházasítandó sorban van, és most keresünk neki vőlegényt. És a következők, jó, akkor elmondom ezt, mert ez a leg akkurátusabb, és egy 21. századi példa, és itt van előttetek a boldog apa, aki még nem tudja, hogy mikor, meg ki lesz a lányának a férje, de valaki lesz. Ez úgy néz ki, hogy valami lányomnak egy rezuméja, egy önéletrajza, hasonló, mint egy szakmai önéletrajz, van hozzá fénykép, mit akar, mit csinál, milyen iskolába járt, milyen fiút keres, mit keres egy fiúban, milyen típusú családja van, hány testvére van, anyja, apja, kicsoda, micsoda, stb. Tehát van egy kétoldalas rezumé, de bullet pointokban, tehát felsorolva, van benne szöveges rész is. Ez oda van adva házasságközvetítőknek, akik küldenek hasonló rezumékat vissza nekem konkrétan, a szülőknek. Küldenek vissza a fiúkról rezumékat. Ha olyat látok köztük, ami felkelti az érdeklődést, a családi háttér miatt, hogy úgy látom, hogy egyezik az érdeklődés, egyezik a nem tudom micsoda, természetesen megmutatom a lányomnak, kint van ő az Egyesült Államokban egyébként, megmutatom a lányomnak, aki szintén azt mondja, hogy ez érdekli vagy nem érdekli, kérünk még fotót esetleg, hogyha mellékelt 3-4 fotó nem elég, akkor kérünk még egy párat, ez is belefér, és akkor fiú és lány találkozik, elmennek randizni, beülnek egy, nem tudom, kávéra valahova, beszélgetnek kettesben valahol, és aztán nyilvános helyen, igen, általában egy szállodában, mondjuk a szállodának egy lobbyában, mondjuk nyilvános helyen természetesen, igen, abszolút fontos, hogy nyilvános helyen. És hogyha jó a találkozó, akkor esetleg találkoznak még egyszer, és aztán találkoznak harmadszor, a mi köreinkben ez akár 15-ször, 20-szor is kötetlen mennyiségű találkozó, ahol megismerhetik egymást a fiatalok jobban. Testi kapcsolat nincs, jó, hát ez fontos, testi kapcsolat nincs, és aztán, hogyha minden stimmel, akkor a szülők utána akkor találkoznak, leülnek, átbeszélik a hogyant, és Isten úgy akarja, akkor ebből lehet egy frigy. Hogy miért megy erre a világ, és akkor azt mindjárt is mondom, hogy az esküvő mi történik, hogy miért megy erre a világ, az tulajdonképpen végtelenül egyszerű. Mi történik egy, mi a helyzet egy házasságnál? Egy házasságnál az fontos, hogy a fiú és a lány, a férfi és a nő illjenek egymáshoz valamilyen módon, és itt sok dolognak kéne passzolnia optimális esetben, annak érdekében, hogy ez egy tartós kapcsolat legyen. Nem árt, hogyha egy pár dolog illik, összeillik. Ugye? Mi az a pár dolog, ami összeillik? Szociálisan összeillenek, érdeklődésük hasonló, mit tudom én, a céljaik hasonlóak, a vágyaik hasonlóak, nagy családot akar, kis családot akar, külföldön akar élni, belföldön akar élni, mit tudom én a világot akarom beutazni, és tengerész akarok lenni, én viszont szeretnék, nem tudom, lehorgonyozva egy helyen, tudom én, ezek vannak a szempontok, és akkor van persze, természetesen nagyon fontos, a kémia, a szexuális vonzalom. Megvan-e a kémia a két fiatal között. Most ami történik egy ilyen rendszerben, az az, hogy az egyéb minden a kémián, a szexuális vonzáson kívül minden egyéb faktort már összemeccselünk. És csak a fiatalokat csak akkor engedjük találkozni, hogyha úgy gondoljuk, hogy egyébként ezek a faktorok rendben vannak, a kémiáról nem tudom dönteni, hogy tetszik-e neki vagy sem, azt neki kell eldöntenie. De minden más faktort igyekszünk kiszűrni. Aztán persze még találkoznak 5-ször, 10-szer, 20-szor, akár sok órára is, hogy még kisimítsák ezeket a faktorokat, ami egy önéletrajzból, egy beszélgetésből nem feltétlenül jön ki. Azt elfelejtettem mondani, hogy az önéletrajzokon ott szoktak lenni emberek, akik referenciák, akiket föl lehet hívni, és érdeklődni lehet utána, akik megadok, hogy mit tudom én, az osztályfőnöke, a nem tudom, a legjobb barátja, föl lehet hívni, és föl is hívom én, és érdeklődöm, De hát ez is persze korlátozott, mert mindenki jót mond róla, hát olyat adok meg, aki jót mond rólam. Nyilvánvalóan, tehát fenntartásokkal kell kezelni, de azért mégiscsak kapok egy képet arról, hogy milyen fiú. És hogy úgy gondolom, akkor megmutatom a lányomnak. És hogyha lányom is úgy, lányom azt mondja, hogy igen, persze ez így jól néz ki, meg a fotó alapján is úgy néz ki, hogy akkor találkoznak, és aztán utána dönthet, hogy mondom, akár sok találkozás után is tetszik. Hogy miért mondom, hogy erre megy a világ? Azért, mert mi történik a szekuláris világban, mi történt eddig? Gyakorlatilag a mostani nap pillanatig mi történt? Az, hogy fiú meg egy lány találkoztak egy diszkóban, egy munkahelyen, egy bárban, egy fitness teremben, bárhogy is legyen. Hogy valahol máshol? Mindegy. Szóval találkozott fiú és lány mondjuk egy bárban, ugye? Elkezdtek beszélgetni, megvan a szexuális vonzalom, tehát hogy a sorrend már, a prioritások mások, megvan a kémia, gyerünk gyorsan az ágyba, és aztán utána beszélgetünk, és kiderül, hogyha jó volt egyébként a szex, akkor utána kiderülhet, hogy milyen céljai vannak, milyen egyetemen tanul, nem tanul egyetemen, dolgozik, nem akar dolgozni, de mégis dolgozik, vagy akar dolgozni, de nincs munka. Itt az összes minden más faktor, ugye? Meg van fordítva a sorrend. Előbb a kémia, aztán minden más. Nálunk ugyanez van, csak megfordítva. Előbb minden más, aztán a kémia. Mint a legutolsó szempont, a legfontosabb van a végére hagyva, és minden más dolgot megpróbálunk kizárni. Hogy miért mondom, hogy erre megy a világ? Mert a Tinder ezt csinálja. Ezt csinálják az online. A Tinder, tudjátok, van egy ilyen találmány, hogy Tinder, én nem tudom, vagyok rajta, menős vagyok, de hogy ez egy online társkereső. Tudom, hogy szexpartner keresőnek használják. Én azt tudom, hogy szexpartner keresőnek használják nagyon sokan, de az eredeti gondolat az társkeresés. És hogyha az ember nem hazudik magáról abban a adatlapban, amit kitölt, ugye, van, hogy hazudhatsz, én írhatom, hogy 180 centi vagyok, magas, szőke, izmos és keresztény, csak nem igaz. Ugye? De azt még mondhatom magamról, hogy hát, mit tudom én, nem tudom, mondhatom magamról, hogy gazdag vagyok, vagy olyan dolgok, ami nem egy rögtön lebukok, ugye. Tehát, hogyha azt én az igazsághoz, az adatlapot teljesen frankon és őszintén töltöm ki, nem tudom, mennyire részlet az adat, de teljesen frankó vagyok, akkor amikor én keresek valakit, és ha te teljesen frankó vagy, és őszintén töltöd ki az adatlapot, akkor én végig megnézem persze a fotót természetesen, de megnézem a többit is, hogyha látom, hogy hát ez biztos, hogy nem. Ugye, mert ő, nem tudom, vidéken akar élni, én pedig a városban. Ő városban akar élni, én pedig a vidéken, ugye? És akkor látom, hogy jó, persze, tök jó a fotó, meg izgalmas, meg minden, de mondjuk feleség nem lesz belőle, mert tök mások a céljaink, tök más a hátterünk, tök mások az érdeklődéseink, és a többi, és a többi. Ez modernkori társkeresés. Ez egy sátr, csak elektronikusan. Ez történik. Zárójel, nálunk is van elektronikus társkereső, ortodoxéknál. Van is ilyen, igen. Aztán belép egy bizonyos ponton egy személy, aki a felek között közvetít és segít, de ez történik, és a világ errefelé megy, úgy tűnik. Errefelé megy. Mert rájött a világ arra, valószínűleg kezdünk rájönni arra, hogy ez így nem jó, hogy előre van véve a szexualitás, és utána derül ki mindenféle ügy, meg mindenféle dolog, amikről ugye kiderül, és utána az együtt élsz, és ezért működik a dolog, mert miután együtt élsz, miután megvan a szex, és azt mondod, hogy jó, de olyan jó a szex, vagy olyan nagy a kémia, a fizikai vonzalom, és olyan jó a kémia kettőnk között, hogy spondját az összes többire. Ugye? Mert ilyen rózsaszín köd van, és azt gondolom, hogy jó, a többit majd egymáshoz csiszolódunk, majd elintézzük, és aztán kiderül, amikor egy kicsit lejjebb megy a hőfok, amikor takarékra, hát nem is takarékra, de egy kisebb hőlángon ég a szerelem, vagy a szexuális vonzalom, a kémia, akkor kiderül, hogy hát azok a dolgok azért azok baromi fontosak, amikre eddig azt mondtam, hogy majd elintézzük. Az, hogy tök más gondol az életről, az, hogy tök más, hogy viselkedik, mint ahogy én elvárom azt, az, hogy ő nem akar családot, én pedig akarok, az, hogy neki más a vallása, mint az enyém. Ugye ezek, amíg a rózsaszín köd van, és a szexuális megy a kémia, addig ezek háttérbe szorulnak ezek a dolgok, és előre, és ugye azt mondjuk, hogy legyintünk rá, szőnyeg alá van söpörve, és aztán az elefánt a szobában az olyan büdös már, hogy nem lehet vele nem foglalkozni, hiába van letakarva. És én ezért gondolom azt, vagy ezért látom azt, hogy a világ e felé megy. A világ felismeri azt, hogy várjál, érdemes ezeket a dolgokat, amikről tudom később, hogy fontosak lesznek, most még nem tűnnek fontosnak, viszont tudom később, hogy fontosak lesznek, ezeket azért nézzük már meg még így az elején, mielőtt nagyon bele vadulunk a sztoriba, és aztán és zárjuk ki ezeket a faktorokat, ami kizáró okok lehetnek. Mert most ugye egy kapcsolat elején még nem, mondom, nagy a kémia, meg nagy a szexuális vágy, és akkor ezekre a dolgokra nincs elég figyelem fordítva, holott egyébként ezek rendkívül fontosak, és később majd kiderül, hogy mennyire fontosak. Ami az esküvő, konkrétan az esküvőt illeti, jó, tehát akkor, és akkor van egy eljegyzés általában, iszunk egy pertút, vagy kettőt, van egy eljegyzés, és akkor van egy esküvő. Az esküvői szertartás, mondom, a videó az sokkal többet mond, mint amit én most itt el tudok mondani. Van egy esküvői baldahín, hupának hívjuk, ez egy sátor, egy esküvői sátor, hát szabad ég alatt szoktuk ezt csinálni. Most Amerikában olyan esküvőn voltam, ahol rendezvényterem, kifejezetten esküvőkre készített rendezvényterem, és a judaizmus szerint szabad ég alatt kell csinálni az esküvőt, de ez nagyon ügyesen megvan oldva, mert van a tetőn egy kivágott tetőablak, alá van beállítva a hupa, úgyhogy a vendégsereg tud bent állni a jó melegben, és a fiatal pár sem fázik, mert szabad ég alatt ki van nyitva ugyan, tehát bejön a hideg, de aztán majd azt viszont, szabad ég alatt van, de csak annyi, amennyinek kell. Tehát van ilyen megoldás is, a szabad ég alatt van a sátor, illetve van egy házassági szerződés, egy házassági szerződést ír alá a vőlegény és két tanú. Ez a házassági szerződés, ez egy ősi arameus szöveg, amely tulajdonképpen a férj kötelezettségeit, az asszony, a nő felé, a férj kötelezettségeit sorolja fel, milyen kötelezettségei vannak. A zsidóság ismeri a vállás fogalmát, Tórában benne van, és az, hogy ha esetleg nem működne, akkor milyen anyagiakkal kell a férfinek a nőt kompenzálnia. Ezt a szerződést aláírják, az esküvői sátor alatt megtörténik egy pohár borra elmondunk egy pár áldást. Vőlegény és mennyasszony elvonul onnan, bemennek egy helységbe, egy külön helységbe, ahol életükben először vannak teljesen egyedül, úgyhogy nem nyilvánosan, nem magukra zárják az ajtót. Ott megtörik a böjtöt, az esküvő napján nem szoktunk enni-inni, tehát ott akkor kapnak enni-inni, és egy pár percet, egy 15-20 percet egyedül vannak, de egy órát is akár, a vendégsereg az kint közben jól érzi magát, és akkor utána folytatódik a lagzi, és az első este az meg az első este. A fiatalok optimális esetben nem voltak még a másik nemmel. Most persze azt kér, ha az motoszkálja fétekben, hogy mi van akkor, hogyha az rosszul sül el, akkor a válasz erre az, hogy ez garantáltan rosszul sül el. Hát kinek sült el a jó első éjszakája jól, ugye, tehát garantáltan rosszul fog elsülni, de akkor még vannak esélyek. Ha nem összeillik férfi és nő szexuálisan, egyszerűen nem megy, jó, és ez nem egy, meg két, meg három alkalom, amikor utána ez kiderül, hogy egyszerűen nem megy, mert hiába voltál nagyon vonzó, kedves Laci, csak hogy ne bántsak, hiába voltál nagyon vonzó, de mondjuk azért az mégis más, amikor elmegyünk, nem tudom, egy étterembe vacsorázni, meg akkor ez akár egy vállók is lehet ad abszurdum. Ugye a házasságot igyekszünk megtartani, azért ez természetesen, de van válás, tehát van egy vállólevél. Válni egy kicsit bonyolultabb, mint összeházasodni. Összeházasodni az viszonylag egyszerű, ahogy elmondtam. Mármint maga az esküvő, az viszonylag egyszerű. A válás az egy hosszabb procedúra. Van egy vállólevél, amit konkrétan kell írni, egy vállólevelet, ezt egy tóramásoló, tehát kézzel írják, héber betűkkel, nagyon precíz módon, állatbőrre, luttollal, stb. Tanúk előtt van egy rabbinikus bíróság, idézőbetéve három rabbi kell, hogy benne legyen, és két tanú, és a férfinek át kell adni ezt a vállólevelet a nőnek, a nőnek meg el kell fogadnia ezt a vállólevelet.
A nőnek nincs joga
elválni? Hogy ő nem akarja elfogadni a vállólevelet? Dehogy nem. De van.
És hogyha a férfi ennek ellenére akarja?
A férfi, ha a férfi, általában fordítva szokott gyakrabban előfordulni, hogy egy férfi nem akar vállólevelet adni a nőnek, és ez probléma, mert egy nő nem tud vállólevelet adni a férfinak. Ez egyszerűen a tórai megfogalmazás miatt, ez mindenképpen a férfitől kell jöjjön. A rabbinikus bíróságnak régen komoly hatalma volt, hogy egy férfit rábírjon arra, hogy adjon vállólevelet egy nőnek. Még ma is van erre hatalma, csak könnyebben vissza lehet vele élni. De mondok egy nagyon egyszerű példát. Például a zsinagógában, ahol a közös istentiszteletekhez legalább 10 felnőtt férfi kell, bizonyos imák elmondásához, ezt mindjárt hívják, 10 felnőtt férfi, 13 évet betöltött, azok már felnőttet jelent, 13 évet betöltött zsidó férfi kell legyen ahhoz, hogy bizonyos imákat együtt mondjunk. Például ebben a minyánban, ugye normálisan ez akár 15-20 ember is, 30-100, ki tudja hány van egy templomban, de minimum 10 kell, jó? Ugye, és hát az marha kellemetlen, amikor van 9, ugye, és akkor keressük egy tizediket. De mondjuk, hogyha valaki nem akar vállólevelet adni a feleségének, akkor ezt a rabbinikus bíróság egyszerűen akár a New York Times-ban megjelenheti, hogy nem akar vállólevelet adni a feleségének. És ne számoljuk be a minyenba, ne számoljuk be a 10 emberbe, tehát egy ilyen párja lesz belőle. Ez abszolút megzsarolás. Abszolút. Párja lehet belőle, sőt, utána olyat is hallottam már, hogy volt egy nő, aki nem, és vannak ilyen horribilis esetek, amikor egy nem működő házasságban, hogy lesznek azok, akik valaha szerették egymást, a legádázabb ellenségek, ez végtelenül egyszerű. Ennek az oka az, hogy a szerelemnek nem a gyűlölet az ellentétje. Nem a gyűlölet az ellentétje, hanem a közöny. A közöny az ellentétje. A szeretet és a gyűlölet az olyan, mint az óramutatónál a 11 óra 59, meg a 12 óra 01. Ha így nézed, nagyon távol van egymástól. Ha így nézed, viszont ott van egymás mellett. A szeretet és a gyűlölet. És pillanatok alatt tudsz pokolian gyűlölni valakit, akit nagyon szerettél, nagyon szeretni valakit, akit pokolian gyűlöltél. A közöny az a legrosszabb, mert a közöny az érzelemmentesség. Ugye? Tehát amíg ugye azért tudják férfi, azért tudja egy válásnál egy nő meg egy férfi pokolian gyűlölni egymást, mert valaha szeret, mert még vannak érzelmek. Ugye akkor már menthetetlen a dolog, amikor nem érdekel. El akar válni. Ugye, amíg még vannak érzelmek, addig van valami kapocs a két ember között. Én nem állítom, hogy az jó, sokszor az már meg visszafordíthatatlan, vagy nem tudom. Na, és akkor amit akartál kérdezni, az pedig az volt, hogy... Igen. Igen. Igen.
Őnek a társadalmi megítélése, most én az ott
Amikor én 90-es években az Egyesült Államokban jesivába tanultam, akkor még nagyon ritka volt a vállás az ortodox közösségben. Nem tudok számarányokat mondani, de tudom, 2%. Nagyon-nagyon kevés. Ma már sokkal több. Ma már sokkal több, de ma már nem néznek az emberre nagyon páriaként, vagy nagyon furcsán, hogyha esetleg elvált. Nem egy olyan skarlátbetű, vagy szégyen volt, mint régen volt. Egyébként az általános társadalomban sem, azt gondolom, hogy még a vallásos világban sem legyen ez, akár katolikus, vagy szóval sokkal jobban, nem az, hogy az elfogadottság az nagyon helyes, hogy elfogadott, de sajnos sokkal gyakoribb, jó, a vallás sokkal gyakoribb, de ez egy... De még egyszer, tehát a zsidóságban van válás. Tehát ez egy tórai, ugyanolyan micva, ugyanolyan parancsolat a tórában, mint a házasság, csak ez egy olyan micva, amit igyekezzék az ember elkerülni. De hát vannak még olyan micvák a tórában, amelyek jobb, ha nem történnek meg, de mégis kell rá valami megoldás, hogy mi van, hogyha viszont megtörténik. Ugye, mert a bajjal az a probléma, hogy sokszor megtörténik. És... Tehát van válás, és lehet újraházasodni, és férfinek is, nőnek is lehet újraházasodni természetesen. És a nő, és a férfi nem válhat el a nőtől a nő akarata ellenére, tehát nem... Na, szóval ezt nem akarom tovább magyarázni, tehát nem válhat el a nőtől akarata ellenére. A férfit viszont mivel a nő nem adhat vállólevelet a férfinak, ezért a rabbinikus bíróság tudja az említett módokon presszionálni. Egészen extrém eseteket lehet hallani, mert a science fiction könyvekben nincs olyan, amit az élet produkál, ugye? Hogy milyen elmebeteg férfiak is tudnak lenni, nők is tudnak lenni azok, de azért a férfiak gyakrabban elmebetegek, és akkor ugye, hogy nem akar vállólevelet adni a feleségének, és azt gondolja, hogy ezzel zsarolja. és azt gondolja, hogy ezzel zsarolja. Mai modern Izraelben, ami egy szekuláris állam, vagy az állam és egyház, a nem, nem is tökéletesen, de azért szét van választva valamennyire egymástól, azt hiszem az izraeli főrabinátus akár még börtönbe is tudja juttatni azt a férfit, aki nem akar a feleségének vállólevelet adni. Mondom, nincs mit tegyél, mert a nő nem tud. És ugye, ha nő nem kapott vállólevelet, ha nő nem kapott, csak még egy utolsó érdekes, hogy egy nő nem kapott vállólevelet, akkor addig nem tud újraházasodni. És az probléma, ugye? Most képzeld el, a férfi nem akar vállólevelet adni, és azt mondja a férfi, jó, hát én úgyse akarok összeházasodni. Ugye, és azt mondja, hogy ő nem akar, oké, okay, ő éli világát, de a nő szeretne mondjuk összeházasodni, és nem tud. És ott áll mondjuk 32 évesen, és szeretne még újraházasodni, és nem tud. És ez probléma, és akkor ekkor belép a rabinikus bíróság, és presszionálhatja a felet. Egyébként a második világháború után, meg háborúk után nagyon gyakori probléma volt ez, rabbiknak nagy feladatot adott az olyan nők, úgy hívják, hogy agunának hívják ezt, az egyik legbonyolultabb vallásjogi szituáció, amikor egy nőnek a férjével nem tudjuk, hogy mi történt. És mondjuk nem tudjuk, hogy meghalt-e, és nem volt tanú rá, hogy meghalt. Ugye jön valaki, és a nő visszajött, nem tudom, Auschwitzból, Isten ments, vagy is hál' Istennek, és várta, hogy a férjével mi van, és nem tudja, hogy a férjével mi van, és addig nem tud újra házasodni, míg nem derül ki a férjéről, hogy minimum, hogy meghalt. Vagy optimálisan, hogy élt. Ugye? Most nem akarom bagatelizálni a tragédiát, csak mondom, hogy nem tudjuk, mi van, és eltelik 2 év, és eltelik 3 év, és eltelik 5 év. És valahogy fel kell oldani ezt a nagyon bonyolult szituációt, mert az egyik legkomolyabb bűn a Tórában az egy, hogy egy férjes asszony egy másik férfival él együtt. Az nem finom. Igen. Hú, hát azért az egy hosszú beszélgetés lesz. Figyelj, a Tóra, igen, bármi. Hogy Dafke nem, vagy pedig, hogy pornófilmekből próbálja megtanulni, hogy mit kell csinálni. Optimális esetben ugye nem, mert optimális esetben, tehát ugye az élet produkál nem optimális eseteket. Vannak úgynevezett kále meg hatán, azaz mennyasszony és vőlegény órák, felkészítés, amelyet nőknek nő tart, férfiaknak férfi tart, és nem csak hogy elmagyarázza a házassági törvényeket, mert vannak ilyenek, ugye a házassági tisztaság törvénye az egyik sarokpontja a zsidó életnek, jelesül, hogy a menstruációs időszakban nem élünk házas életet, amíg egy nő menstruál, ez általában hölgyenként változó, de mondjuk valahol 3 nap és 1 hét között mozog általában. Van, akinek rövidebb, van, akinek is, vagy ugyanannak a személynél is lehet hosszabb és rövidebb. Tehát menstruációs időszakban nem élünk házas életet, és a menstruációs időszak után egy hetes úgynevezett tisztasági hetet kell, vagy tisztulási hetet kell tartani, amikor szintén nem élünk házas életet. Tehát azt lehet mondani, hogy egy hónapban körülbelül 12-14 napot nem élünk házas életet. És amikor azt mondom, hogy nem élünk házas életet, az azt jelenti, hogy nem csak, hogy nem nincsen szex, hanem nem érünk egymáshoz se, puszira se, meg nem is alszunk egy ágyban. Ez durva. Nem tudom, milyen jókat, ezt nem akarom elmondani neked, milyen jókat el lehet aludni egyedül, de hogy általában ortodox házban általában azt fogod látni, hogy nálunk 2 ágy van egymás mellé tolva, és amiket azokra a 10-12 napra, 14 napra külön lehet tolni, hogy ne érjünk egymáshoz. Miért ne érjünk egymáshoz? Mert minden úgy kezdődik, hogy egymáshoz érünk, ugye? És akkor ki tudja még, mi történhet, és akkor így. Sőt, hát ugye a vallásjog azt is, sőt, nem ad, egy férfi nem ad át a nőnek ilyenkor, vagy a nő a férfinak valamit közvetlenül a kezébe, hanem én oda akarom neked adni ezt a porrat, akkor úgy adom oda, hogy ha a feleségem nidá, tehát ha a feleségem éppen ebben a másfél hetes, egy hetes, két hetes tisztátalansági, rituális tisztátalansági periódusban van, hogy leteszem az asztalra, és akkor ő meg az asztalról veszi föl, nem adom közvetlenül a kezébe. Mert akkor majd összeír a kis ujjunk, és akkor majd bizsereg, és akkor majd elindul egy kis pillangó, elkezdenek a madarak csiripelni hátul, meg a rózsák nyílni. Szóval, hogy ilyenekre is meg kell tanítani a vőlegény mennyasszonyt, ezeknek a törvényeknek, ezeket ismerik, ezeket a törvényeket, azért ennek a gyakorlati megvalósítását azt nagyon csak tudják.
Hány éves kortól?
A rituális tisztát, a házasságtól. Hát a lányokat, vagy a fiúk? Mondjuk 17, 18, 16, 17, 18. Túlságosan. A házasság, a mai elfogadott, mai bevett gyakorlat, ez közössége válogatja, mert a ortodox judaizmus sem egy homogén, sokfajta, széles spektrum az ortodox judaizmus, de ma azért általában azért, tudom én, 20 és 25 év között szoktak házasodni a fiatalok, mondjuk. Vannak közösségek, ahol inkább 19-20, vannak olyanok, ahol meg inkább 24-25, de általában ez szokott lenni a módi. 22-23 mondható az átlagnak talán, így valahogy. És hát előtte, ugye akkor előtte ezeket azért meg kell ismerni, ezeket a törvényeket, de hát ezt optimális esetben azért az ember, tehát nagy vonalakban ezért ezt tudja mindenki, hát ez része a Talmud tanulásnak, és része az egész Talmudban konkrét traktátus van sok száz oldalon keresztül a házassági törvényekről, meg a tisztasági törvényekről, csak ugye nagyon fiatalon ezt elkezdeni tanulni, az esetleg olyan gondolatokat ébreszthet a fiatalok fejében, fiatal fiúk fejében főként, amely nem biztos, hogy olyan dologra vezet, most hogy hadd ne formázzam tovább, de hogy a lényeg az, hogy megfelelő diszkrécióval, vagy megfelelő tapintat találunk ehhez a kérdéshez. Igen. Tehát nincs demonstratív.
Nem arra gondoltam, külön.
Igen, külön fiúk, külön lányok. Igen. Fontos, hogy jó, ez fontos, hogy egy jó ember legyen, aki. De erre vannak professzionális tréningelt emberek, mind akik a vőlegényeket oktatják, mind akik a mennyasszonyokat. Minden közösségben sok ilyen van. Nekem egy nagyon kedves barátnőm, ismerősöm, úgy értem, hát Amerikában például ezzel foglalkozik, és nagyon jó ismert, és egy nagyon jó mennyasszony tanár, mennyasszony tréner. Igen. A rövid válasz az, hogy nem, a hosszú válasz az, hogy nem, de... nagyon egyszerű, a legtöbb micvát, a legtöbb parancsolatot, tórai parancsolatot, mikor az ember csinálja, mikor az ember csinál egy micvát, például, mit tudom én, Peszákkor, nem sokára lesz tavasszal, a húsvétnak becézett, de valójában semmi köze a húsvéthoz, a Peszák ünnepe, az egyiptomkülás ünnep, amikor macest, kovásztalan kenyeret lehet csak enni 8 napon keresztül, mielőtt az ember macest teszik, azelőtt van egy áldás, amit elmondunk. Mindig, mikor az ember csinál egy tórai parancsolatot, azelőtt van egy áldás, amit el kell mondanunk, minek a szövege körülbelül úgy néz ki héberül, úgy fordítanám le, hogy áldásált örökkévaló Istenünk a világ királya, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és megparancsolta nekünk ezt és ezt. Jó? Minden előtt, amikor csinálunk egy micvát, akkor mondunk egy ilyen parancsolatot, akkor mondunk egy ilyen áldást. A szombati gyertya az egy kivétel, mert ott nem tudjuk az áldást a gyertyagyújtás előtt elmondani, mert miután meggyújtom a gyertyát, miután elmondom az áldást, azután bejön a szombat. Nagyon röviden, ez tényleg feketöves kérdés, de jó a kérdés, hogy már itt vagyok, akkor elmondom. A sabát az péntek este jön be, és szombat este megy ki. Ennek van egy egészen exakt ideje, hogy mikor jön be a szombat, és mikor megy ki. Az egészen exakt idő, ez nyilvánvalóan változik heti szinten. A naplementétől függ, csillagok állás, a szombat akkor megy ki, mikor legalább három csillag látszódik az égen, és akkor jön be péntek délután, szürkületkor, amikor a nap korongja eltűnt a horizont alatt, tehát sötétedés van. Ennek egész, ez meg lehet nézni, a telefonomon van egy applikáció, bárhol vagyok a világon, meg tudja mondani, mikor jön be a szombat, és mikor megy ki. Most a héten például lesz, azt hiszem, ha mondjuk körülbelül 4-6, 17 óra, 13 körül fog bejönni a szombat, de most lehet, hogy tévedek egy pár percet, és akkor 25 órával később fog kimenni, 18 óra, 20 akárhány perckor. Jó? Tehát ennek van egy konkrét ideje. Most a szombatot lehet egy picit korábban behozni, korábban kezdeni, később nem. Ha bejön a szombat, tehát hogyha 13, mondjuk vegyük ezt a példát, 17 óra 13-kor jön be mondjuk, akkor egyébként legkorábban december 20-a körül, ugye azok a legrövidebb napok, akkor Magyarországon, Budapesten ez szinte minden évben, ha sabát valamikor december 20-a környékén van, tehát ugye nem pont 20-ára esik, de valamikor 20-ára esik, 15 óra 34-35 perc, ez a legkorábbi szombat bejövetel, a legkésőbbi megértelemszerűen június 20-a környékén, vagy a napéfordulónál, akkor meg olyan 8:30 körül jön be este. Ugye, sokáig van világos. Mondjuk a nyáron ez egy kicsit nehézkes, mert 8:30 jön be a szombat bejövetelkor zsinagógába megyünk, utána meg még vacsorázunk, és ünnepi étkezés van, és stb. Ez a gyerekeknek rendkívül fárasztó, hogy este 10 ülünk neki nagy ünnepi étkezésnek, vagy este 9-kor. Úgyhogy szombatot be lehet hozni korábban, később nem. De valamennyivel korábban be tudom hozni, mit tudom én, 7:30, most mondtam egy példát. Jó? Na, meggyújtom a szombati gyertyákat, akkor utána bejött a szombat. Akkor is, ha még óra szerint nem jött be, de én már beinvitáltam, tehát onnantól kezdve a nő már nem tud tüzet gyújtani, mert szombaton tilos tüzet gyújtani. Ezért nem járunk autóval szombaton, meg nem kapcsoljuk a villanyt, meg nem főzünk, meg ilyesmi. Mert tilos tüzet gyújtani. Most ha elmondtam az áldást, és bejött a szombat, akkor hogy gyújtom meg a gyertyákat? Ugye? Probléma. Úgyhogy ezért azt csináljuk, azt találták ki a rabik, hogy az egyetlen olyan parancsolat, nem az egyetlen, de az egyik azon kevés parancsolatoknak, ahol előbb mondom az áldást, aztán csinálom a micvát. Pardon, úgy oldom meg, hogy miközben az áldást, meggyújtom a gyertyát, betakarom a szememet, úgy csinálok, játszásiból, úgy csinálok, mintha betakarom a szememet, elmondom az áldást, utána kinyitom a szemem, voilà, ott ég a lámpa. Picit becsapás, ez igen, egy picit az, de máskülönben nem tudom feloldani ezt a diakómát, mert különben, ugye, hogyha már meggyújtottam a gyertyát, akkor teljesítve van a micva, az ő nem jó. Ha elmondtam az áldást, teljesítve van, akkor nem tudok utána gyertyát gyújtani. Úgyhogy ezért van. És az, hogy előtte szoktunk egy kicsi ilyen hókusz-pókuszt, vagy pontosabban, hogy inkább ismertebb héber kifejezést mondjak, abrakadabra, ez egy héber kifejezés, abrakadabrát, igen, abrakadabra, ez egy, hogyne. Ez egy héber kifejezés. Abrakadabra, ez azt jelenti, hogy ez a világteremtésre utal, már erről beszéltünk. Abra az azt jelenti, hogy mondok, és lesz. Abrakadabra. Bocsánat, nem, teremt, úgy lesz teremtve, ahogy mondtam. Na mindegy, abrakadabra, és akkor ez egy egyébként egy nagyon szép és nagyon magasztos pillanat, amikor lehet imádkozni, különleges pillanat, amikor lehet imádkozni gyermekáldásért, meg gazdagságért, meg jólétért, meg egészségért, meg ilyenkor a könyörület kapui nyitva vannak, úgyhogy nagy szélesre vannak tárva, úgyhogy az asszonyok könnyét pedig azt Isten mindig nagyon szívesen fogadja, úgyhogy ez egy kiváló alkalom arra, és szoktak hölgyek elidőzni azzal, hogy meggyújtja a gyertyát, de akkor még ott imádkoznak, és akkor lehet előtte adományt adni egy kicsit, és hasonlókat, mert azt már szombaton nem lehet adni, tehát ezt meg a gyertyúzás előtt kell adni, mert pénzezni nem lehet szombaton, de van. Nem, ez otthon van. Ez otthon van. A hölgyek nem szoktak templomba menni péntek este. Mi a vacsora? Vannak egy dolgok, amiket... Igen. Hát ugye ez a, ha engem kérdezel, ez a hét legjobb nap vacsorája, mert gyakorlatilag az egyetlen, amikor együtt eszik a család. Hétközben rohanás van, stb. Pénteken nincs hova rohanni, nincs mobiltelefon, nincs számítógép, nincs televízió, nincs internet, nincs kocsi, akkor lehet együtt ülni, és egy olyan dolgot csinálni, amit most már évtizedek óta utálunk, beszélgetni, meghallgatni a másikat. Szóval leülünk, és akkor beszélgetünk, ugye a vacsora kelléke az a bor, vagy szőlőlé, kóser természetesen, minden kóser, mármint minden csak kóser lehet, egyébként is, nem csak szombaton. Tehát borra mondunk egy úgynevezett kidust, ez egy ünnepszentelés, ezt általában a házi úr mondja, a férfi mondja, egy pohár borra, utána eszünk kenyeret, amit az étkezés fő része. Kenyér előtt meg kell mosni a kezet, van egy rituális kézmosás. Két darab kenyeret, legalább két halát, vagy magyarul, azt hiszem úgy magyarul. Úgy szokták hívni, hogy így is, hogy bárhez, nem tudom. Tehát két kalácsot eszünk, vagy két vekni, két egész cipót, kenyeret, kalácsot, stb. Ezt a feleségem szokta sütni, nagyon jó. Nyilván nagyon jó. Remélem, hogy látja, és tényleg nagyon jó. Zsuzsi, innen is üzenem, hogy alig várom a péntek esti halát. A meleg keltésztánál amúgy sincs jobb a világon. Szóval kettőt eszünk be, két ilyen kenyerünk van. Azért van kettő, mert a mannából pénteken dupla adag esett, ugye mert sabátkor nem esett manna, mert sabátkor tilos volt a mannát bevinni ahogy ma sem lehet közterületről magánterületre bevinni szombaton, vagy magánterületről közterületre kivinni, ezért nincs a zsebünkben semmi az utcán, nincs a szánkban rágógumi, meg nem foghatjuk az esernyőnket sem a közterületen, mert nem lehet vinni semmit. A mannánál sem lehetett, és azért pénteken dupla adag manna esett, sabátra, és ezt jelképezendő, két kenyeret teszünk. Le van takarva ez a két kenyér, ennek oka részben az, amilyen a manna le volt takarva, harmattal volt leborítva, de ez csak részben az oka, a másik oka az, de ez már tényleg feketőveseknek való, hogy előbb mondjuk a kidust borra, előbb mondjuk az ünnepszentelést borra, és aztán eszük a kenyeret, de az áldások elmondásának prioritása abban a kenyér előbb lenne, mint a bor, mert egy fontosabb is. Tehát ha előttem van egy, akarok inni bort, meg akarok enni kenyeret, akkor előbb kenyeret kellene, mert arra elmondott áldás az fontosabb. Úgyhogy ezért letakarjuk a kenyeret, hogy borra tudjunk először mondani áldást, és a kenyér ne sértődjön meg. Úgyhogy le van takarva a kenyér, utána eszünk kenyeret. A menü az, hát a marokkói zsidó más teszik, mint a magyar. Nálunk általában, most már ilyen modernek vagyunk, úgyhogy saláták, meg humusz, meg egyebek. Előételnek mindig eszünk halat, tehát valami hal az mindig van szombaton. Hal az egy jelképes, szimbolikus szombati étel, egyébként, mert a héber betűknek van számértéke, a héber betűk mindegyike számmal bír, és a héberül a halat úgy mondják, hogy dag, az két héber betűből áll, egy daletből, meg egy gimelből, egy D és egy G hangból, a D hangnak, a daletnek a számértéke 4, a gimelnek 3, és a kettő együtt az 7, szóval szombaton, ugye, mint a hetedik nap, tehát halat szoktunk enni, másrészt a hal egy szimbolikus étel, mert csak úgy a halnak nincs szemhéja, halnak a szeme mindig nyitva van, ugyanúgy azt gondoljuk, hogy Isten mindig néz, Isten mindig lát minket, az Isten, isteni óvó szem az mindig lát minket, és hinnelo janum velo ison somer Israel, íme nem alszik és nem szúnyad Izrael őrzője, ugye Isten mindig rajta tartja a szemét a népén, pluszban csak úgy, mint a hal nem tud élni víz nélkül, a zsidó ember nem tud élni tóra nélkül, szóval a hal sok szempontból szimbolikus, hogy halat szoktunk enni, meg húslevest, meg sülcsirkét, vagy ki tudja mit, amit éppen a feleségem megálmodik, meg reszertet, és onnantól már ilyen mindenkinél ahány ház annyi szokás. Szombat délelőtt sóletet szoktunk enni, mert ugye szombaton nem lehet, sabátkor nem lehet főzni. Nem tudunk tüzet gyújtani. Most már nagyon modernek vagyunk, van egy lassú főzőnk, kérlek szépen, és egy nagyon-nagyon jó dolog, fantasztikus dolog, lassú főző, slow cooker, lehet rendelni minden emagon, alza.hu-n, meg mindenhol máshonnan, házhoz is hozzák, 10 pár ezer forintért veszel egy lassú főzőt, és bevant, és tök egyszerű, mert a feleségem fölkockázza a hagymát, az beleteszi, beteszi az olajat, beteszi a babot, a gerslit, a húst, van, aki burgonyát is tesz bele, van, aki még mindenféle mást. A feleségem mi sok piros paprikát, borsot, sót, stb. A feleségem az meg szokta bolondítani egy kis kólával. Figyelem, nem viccelek, iszonyatos jó ízt ad neki, pici kis kóla, sőt, hogy egy pici viszkit is szokott beletenni, abból az alkohol elmegy, de nagyon jó ízt ad neki, meg füstölt húst tesz bele, meg egyebek, és az föl be van téve péntek délután, még sabat bejövet előtt a lassú főzőbe, be van állítva lassúra, és másnap délre isteni illat árasztja el a lakást, és szépen lassan az megfő, mert szombaton kell meleg ételt tenni, de nem szabad tüzet gyújtani. Régen faluban ezt úgy csinálták, hogy általában az embereknek nem volt otthon kemencéjük, vagy nem volt annyi tűzifájuk, és régen a pékhez vitték el a sólet, tehát valami kerámia edényben, mindenki elvitte a saját sóletjét, rá volt írva, hogy kó meg grün, és akkor be volt téve a pékhez a kemencébe, és ott szépen lassan, és akkor szombat délben volt egy nem zsidó fiú, akinek az volt a munkája, hogy elhozza a sóletet a péktől a házig, mert ugye közterületen nem lehet cipelni, tehát zsidó nem tudta elhozni a szombati törvények miatt, ezért volt valami fiú, akinek az volt a munkája, hogy elhozza a sóletet a péktől. Péntek este, szombat reggel, meg szombat délután. Háromszor imádkozunk egy nap. Csak általában a férfiak, ma már a nők is gyakran járnak zsinagógába. De a férfiaknak kötelező, nőknek nem kötelező. Nőknek nem kötelező imádkozni sem. Persze. Csak leülök közben, ezt beirányítom, úgyhogy igen. Nem haragszottok, hogyha leülök? Hogy kezeljük? Hát ugye, hogy az előbb mondtam, a házasság az egy Isten intézmény, tehát zsidó és nem közötti házasság nem létezik. Ilyen nincs. Mert hogy nincs, mondom, nem kell összeházasodni, hogyha valaki. Nincs zsidó és nem zsidó között házasság. Ortodox rabbi biztos nem fog összeadni egy nem zsidót egy zsidóval. És ez nem, félreértés ne essék, ez nagyon fontos, ez nem valamiféle, szóval is állok meg, a tiszteletlenül érzem magam, hogy itt ülök. Szóval ez nem valamiféle, nem tudom, rasszizmus vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen ez egy isteni gondolat, akkor az úgy kell csinálni, hogy Isten akarja. És ugye a zsidóság nem egy térítő vallás. Tehát be lehet a zsidóságot, föl lehet venni a zsidó vallást, nem érdemes, de föl lehet venni. Tényleg azt mondom, nem érdemes, mert nem kell zsidónak lenni. Mi egy olyan vallás vagyunk, aki azt mondja, hogy nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy valaki, nem tudom mi a cél, hogy Isten szolgálja, vagy hogy üdvözüljön esetleg, ha ez volna a cél. Szerintünk nem ez a cél. A cél az az evilági élet, nem a túlvilági. A túlvilág, onnan jöttünk, onnan jött a lelkünk. Oda fogunk visszamenni, de az nem cél, hogy oda menjünk vissza, onnan jöttünk. Az a cél, hogy amiért itt vagyunk, az a cél. Itt kell Isten szolgálni, ez a fontos. Az evilága fontos. A túlvilág van, meg minden tök jó lesz az is, csak ez most fontosabb. Szóval bármi is legyen, nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy az ember Isten szolgálja, hanem van 7 noahita törvény, 7 olyan tórai törvény, aki mindenkire vonatkozik, nem csak zsidókra. Mindjárt elmondom, hogy mik ezek, ez nagyon fontos. És hogyha ezeket megtartja egy nem zsidó, akkor ugyanolyan, bármilyen privilégium is rendelkezzen egy zsidó, mondjuk, az ugyanaz a privilégium megvan a nem zsidó ember számára, és akkor minek vegye magára 613 parancsolatot, és mondjon le a cheeseburgerről. Hát nem tudom, hogy mit csinálnak, én nem fogom őket összeadni, tehát nem tudom, hogy ők mit csinálnak, de hogy így nincs házasság zsidó és nem zsidó között. A zsidóság anyai ágon terjed, majdnem ezt mondtam most már, benne vagyok a covidos időszakban. Anyai ágon öröklődik, ha az édesanyja zsidó, akkor a gyerek is zsidó. Ha csak az apuka zsidó, akkor a gyerek vallásjogilag nem zsidó. Csak az anyuka. Az anyuka biztos, nyilván, az anyukától öröklődik. Tehát azt ne vesse ránk senki azt, hogy patriarchális társadalom vagyunk, mert igenis matriarchálisan öröklődik a zsidóság anyuk. A noahiták 7 törvénye, hát ez nagyon-nagyon fontos. Noahiták, az Noé leszármazottait jelenti. Ugye az emberiség, mindenki Noétól származik. Ez 7 törvénye a Tórának, vagy 7 szabály van. Az egyik az egyisten hit, a másik a bálványimádás tilalma. Ez nem feltétlenül ugyanaz. Egyisten hit, bálványimádás tilalma, gyilkosság tilalma, nem az ölés tilalma, a gyilkosság tilalma. Ugye ölni szabad, legyet, szúnyogot, csirkét, ha meg akarom enni. Oké, tehát gyilkosság tilalma, lopás tilalma, immorális, szexuális kapcsolatok tilalma. Ez gyakorlati értelem. Igen, a neparáználkodj, az nem azt jelenti, hogy nem szabad bikiniben ugrálni a kertben. A neparáználkodjanak konkrét rokoni viszonyok vannak megtiltva. Ebből 7 fontos rokoni viszony van, és van még vagy 20 nem fontos rokoni viszony, de szintén tiltott. Jó, mindjárt azt is elmondom. Tehát van a immorális szexuális kapcsolatok tilalma még, tehát egyisten hit, bálványimádás tilalma, nem szabad gyilkolni, nem szabad lopni, nem szabad immorális szexuális kapcsolatot létesíteni. És akkor a 2 utolsó a legizgalmasabb, szerintem a legizgalmasabb, az egyik, azt hagyom a végére a legfurcsábbat, az igazságos társadalom felállítása, vagy jogrendszerű társadalom működtetése, és ez a jogrend, ez szinte bármi lehet, ami jogrend. Jó, tehát nem feltétlenül kell demokrácia legyen, az a rossz hírem, de jogrend, ahol van tilos, meg nem tilos, és annak megvan a megfelelő, tehát bíróságok felállítása, akármi is jelentsen ez, és a 7. pedig élő állatból való hús levágásának tilalma, vagy annak megevése. Tehát nem mehetek oda egy tehénhez a mezőn, nem zsidóként, de zsidóként egyáltalán nem, megvan a rituális vágásnak, megvannak a törvényei, de nem mehet oda egy nem zsidó mondjuk egy tehénhez, és egy baltával lecsapja a combját, és azt földobja a grillre, és megeszi. Ez életszerűtlen, ugye? Mert ilyet nem csinál jó érzésű ember, de ha belegondoltok, mégse annyira életszerűtlen, mert osztrigát például szoktak élve enni. Osztrigát azt úgy esznek, hogy rácsöpöttyentenek citromot, az állat egy kicsit megbódul, és aztán megeszi. Ez még egy nem zsidónak is tilos a Tóra törvényei szerint. Élő állatot nem eszünk meg. És ma nagyon divat élő állatot enni, igen.
Leskő, vagy nem tudom, lakodalom, eskő, vagy nem kell mondani. Ez is az is volt, gondolom.
Igen. Igen. A lakodalom, gondolom, az a buli utána, nem?
Igen, igen. Okay. Azt már nem láttunk mindent belőle.
Dehogy nem, hát ott volt egy csomó tánc, meg minden.
Hát vagy én nem néztem végig.
Hát, Laci, most már tudod mi. Tudod mi a dolgod.
Együtt táncoltak, meg nők táncoltak.
Persze.
Ott nem is annyira, mint férfiak táncoltak.
Férfi, de csak férfi oldalon álltam, és nem mentem oda a női oldalra kamerázni. Azt is megmutattam, nagyon röviden, de hát most nem fogok ott állni és a női oldalt kamerázni, mert nem. De egyébként a nőkkel táncolnak a férfiak.
De az nincs, hogy férfi nővel táncol.
Nincs. Tehát te táncolhatsz a feleséged, de otthon.
Ezt akartam,
hogy otthon lehet. Otthon mindent lehet. Otthon mindent lehet. Ki mondta talán Woody Allen, akit már idéztem, azt voltam Woody Allennek volt ez a mondás, hogy a tánc az egyetlen nyilvánosan végezhető szexuális aktus? Lehet, hogy Woody Allen mondta, vagy nem Woody Allen mondta, de valaki más mondta, de mondta, ugye? És ez egy jó mondás. A tánc az egyetlen nyilvánosan végzett szexuális aktus. A zsidóság szerint éppen ezen nem is nagyon szabad.
A kérdés az lett volna, ez csak egy mellékeségtől teszem, hogy a vőlegény, ezen a lakodalmon, ez 21 éves volt.
Igen, a születésnapján volt. Hogy nagyon helyes volt.
Föltetszem, ami az, hogy legfélem, annyi volt.
Egy igen, egy kicsit fiatal, egy fél évvel.
Hogy ilyen fiatal korban még jó lehet, még tanulók.
Igen.
Hogy a házasságot miből indítják, hogyan, milyen hátteret kapnak hozzá, vagy ez ugyanis?
Hát ebben, ugye ebben ez megint a hányház annyi szituáció, mert azért itt a szituáció is. Ebben a konkrét esetben az én kedves barátoméknál ott az életük első évét azt finanszírozzák a szülők. Ilyen is van, de nem feltétlenül kell, hogy ilyen legyen, és van olyan fiú, aki 22 évesen házasodik, és már dolgozik, vagy a lány dolgozik már esetleg 22 évesen. Azért 22 évesen már el lehet végezni valami iskolát is akár, tehát 22-23 évesen már túl lehet az ember valamiféle iskolán, és van, hogy a fiatalok saját magukat finanszírozzák. Ebben a konkrét esetben itt a gyerekek Egyesült Államokból van mind a kettő, New Yorkiak, és kimennek egy évre Izraelbe, és a szülők finanszírozzák ezt. A fiú tanul, a lány pedig valamit fog valószínűleg dolgozni addigként Izraelben. A fiú meg Tórát tanul egész nap. Tehát ül és tanul a tanházban, Talmudot. Nem, hanem azért, mert mi ezt csináljuk, hanem ülünk és tanulunk egész nap. Ez a minden férfi, mindig. A Tóra tanul. Yeshiva, igen, Yeshiva. Itt a rendszer az, ez még érdekes, a rendszer az, ahova én jártam, azt tudom mondani, ez egy ortodox Yeshiva rendszer volt, több helyre jártam, de középiskolát New Yorkban egy olyan Yeshiva High Schoolban végeztem, amelyben a következő volt a napi rendünk, reggel 7-kor volt reggeli ima, 7:30-ig mondjuk, utána reggeli 8-kor vagy 4:45-kor elkezdődött a tanulás, a zsidó tanulás, tehát Talmud, ment délután, jól emlékszem, 1-ig, akkor volt délután ima, aztán volt ebéd, aztán volt még egy másfél órás délutáni Talmud tanulás, 3-ig, és 3-kor kezdődött a szekuláris tantárgyak, a matek, angol, meg mit tudom én. És ez este 7:30-ig tartott.
Ez a tanulás. Azt jelenti, hogy megtanulni egy bizonyos szövegrészből,
nem.
Általában olvasni.
A Talmud tanulás ez egy speciális, a Talmud egy speciális szöveg, amely nagyon nehezen érthető, arameusul van, nincs központozás benne, egy nehezen érthető szöveg, bonyolult, sok esetben bonyolult jogi szöveg, vannak könnyebb részek, vannak nehezebbek, ezeket a szövegeket értelmezzük, kommentárokat tanulunk hozzá, olvasunk hozzá, stb. Jellemzően ezek törvények, tehát jogi dolgok, de nem csak jogi dolgok, van benne filozófia is, meg van, aki tanul zsidó filozófiát, különböző régi szövegeket, ősi szövegeket. De van, hogy rabbi tart előadást, mit tudom én, volt minden nap egy óránk, amikor a Yeshiva vezetője tartott előadást, és akkor ő egy talmudi részből, egy rövid részből akár levezetett egy sok órás beszélgetést, és kommentárokat idézett, és a többi. Vannak fontos ellentmondások.
Ez hogyan szerveződik? Ez állami szerveződés? Vagy
nem,
ez
minden magán.
Minden magán szerveződik.
Igen, és ott, mondjuk az amerikai zsidó közösség nem nincs állami finanszírozás semmilyen egyháznak. Úgyhogy ez minden magán finanszírozás. Fizetős iskolák ezek. A high schoolba, ahova jártam, ott 150-en voltunk, mondjuk azért relatív kis íző volt, kis iskola. Aztán amikor én a főiskolai éveimet is úgy csináltam, hogy napközben jesivába voltam, és este mentem, jártam fő. Nekem van egy szekuláris főiskolai végzettségem is, marketing management egyébként. Napközben jesivába jártam, és háromszor egy héten este 6-tól 11-ig jártam egyetemre. Egyébként meg maradék napokon, mert ugye vasárnap is van tanulás, pénteken ugye rövidített nap, de vasárnap az olyan, mint a hétfő szinte, és akkor ültünk és tanultunk egész nap Talmudot. Főleg Talmudot. Bibliát. Hát, most megfogtál. Akkor nézzük meg, a világon van, szerintetek hány zsidó van a világon? 14 millió körülbelül. Nem sokan azt gondolják, hogy mit tudom én, fél milliárd. Mert hangosak vagyunk, sok zaj van körülött. Hogy? Gyorsan mozognak. Van körülbelül a világon 14 millió zsidó, ebből körülbelül a fele él Izraelben. Ma már, hál' Istennek, nem nagyon... Körülbelül 7,5 millió zsidó él Izraelben. Ez borzasztóan sok szám. Mármint hál' Istennek, mert 2000 éve nem volt olyan, hogy annyi zsidó élt Izraelben, mint Izraelen kívül. Ez nem volt az időszámítás óta nem volt ilyen. Hogy? Igen. Hát Izraelben van 9,5 millió polgár ma már. 20 évvel ezelőtt voltak 5 millióan. Most már 9. Kik? A többiek arabok. Izraeli arabok. Meg vannak keresztények is, van egy 500 000 keresztény körülbelül, van 2 millió arab, izraeli arab, tehát izraeli útlevéllel, izraeli állampolgársággal, izraeli szavazó, ugyanazokat a jókat kapják, mint az arabok. Amerikában lehet körülbelül olyan 5 millió zsidó körülbelül. Magyarországon becslések vannak erre, mert ugye nagyon sok magyarországi zsidó nem tudja magáról, hogy zsidó, például ilyen is van, hogy nem akarja bevallani magáról, hogy zsidó. A becslések, hogy halachikusan, tehát zsidó vallásjogilag, tehát az anyuka zsidó, ilyen lehet szerintem 50-80 ezer körül, ahol az anyuka zsidó. Olyanak, ahol mondjuk legalább az egyik szülő zsidó, az akár 100-120 ezer is lehet körülbelül. Működő? Működő? Két kezem meg tudom számolni, mondjuk 8. És ezek hol vannak a Budapesten, mi működtetünk több zsinagógát. Mi működtetünk egyet Óbudán, egyet a 6. kerület Vasvári Pál utcában, egyet a 6. kerület Vörösmarty utcában. Működtetünk egyet, és több is van, mint 10. Működtetünk egyet a Károly körúton, az 5. kerületben. Működtetünk egyet Újbudán, ahol én lakom, a Bocskai úton, a 11. kerületben. Működtetünk egyet a Várban, a Budai Várban. Képzeljétek el, az a legrégebb zsinagóga Magyarországon, az 500 éves az a kis zsinagóga. Úgy hívják, hogy Táncsics Mihály utca. A Hilton szállótól egy picit arrébb. A Bécsi kapu felé. Majdnem a Bécsi kapunál. Ott van egy kis, régi, középkori imaház, ez egy szoba, ennél kisebb szoba, mint ez, körülbelül fele ekkora, az még a török időkből van, és azt mi visszakaptuk a Történeti Múzeumtól, vagy használatra visszakaptuk, Történeti Múzeumé volt, vagy most is az övé, de most használjuk működő zsinagógaként. Csak hál' Istennek egy nagyon helyes, fiatal, ügyes rabbi van ott, aki egész komoly közösséget tudott megmozgatni, és kinőtték a helyet, mert mondom, egy 50 négyzetméteres imaszobáról beszélgetünk, ahol ilyen régi festmények vannak, nem festmények, rajzok vannak a falon, ilyen kabalisztikus, jópofa nagyon az egész hely, érdemes elmenni. Volt a Várban régen egy nagy zsinagóga ott vele szemben, az leégett, nem most, 400 évvel ezelőtt. Van a Várban egy rituális zsidó fürdő, sőt, a Táncsics Mihály utcát régen, azt hiszem, a Táncsics Mihály utcát hívták zsidó utcának, ott sok zsidó lakott. Már most beszélek a 15. századról, tehát a török megszállása idejében. Tehát Újbudán, akkor azt mondtam, az 6. Az nem ortodox. Van egy ortodox zsinagóga Debrecenben, vidéken Szentendrén, azt is mi létesítettük, egy uvadi új.
Hol van
Szentendrén? Szentendrén, Kápolnás utca. Kápolna utca? Valahogy így. Szerb ortodox, görög ortodox templomban is régen szembe. Szembe, ott a hegy egy ilyen kis dombocskán.
Na majd megnézzük.
Szentendrén, és még dolgozunk még többen, Köves Lomó rabbi nagyon ambiciózus zsinagóga építésben, hogy? Aztán van még ortodox zsinagóga, amit nem mi működtetünk a Kazinci utcában, a 7. kerületben, van egy a Visegrádi utcában, a 13. a 13. kerületben nekünk is van egy zsinagógánk, az egy gyönyörű, fantasztikus új, vadi új hely, a Zsilip nevű központ, az újpesti rakparton, majdnem a Jászai Mari térnél. Ott is van egy mikve, most fogjuk befejezni rituális fürdőt bent abban a nagyon szép épületben. Úgyhogy van munka. Van a Kazinci utcában is, Veseredi utcában, és Teleki téren is van egy ortodox zsinagóga. A Dohány utcai ez nem egy ortodox zsinagóga. Úgy tudják Magyarországon, hogy neológ, ez egy ilyen progresszív irányzat volt a 19.-20. Században. Ez a Mazsihisz által működtetett zsinagóga, ez egy progresszív irányzat. Orgona van, meg mit tudom én. Tehát az nem egy... Az is a Mazsihisz által működtetett, nem ortodox zsinagóga.
És a
Szegedi is. A Miskolci is. Miskolci eredetileg egy ortodox zsinagóga volt, de a Mazsihisz működteti sajnos.
Mi voltunk a Máti teljesen
felújított. Aha, az a miénk. Igen.
De ott a vezető azt mondta, hogy ott csak évente egyszer.
Hát, mert nincs zsidó Mádon. Mert elvittek mindenkit.
Elvitte a
zsidó. Persze, elvitték őket. Igen. De mi szoktunk minden évben tartani ott mindenkit invitálok oda, gyertek el, általában június végén szoktunk tartani egy ilyen sabatont, egy szombatot, együtt vagyunk 2,5 napig előadásokat, én is tartok előadást általában, és akkor jókat eszünk, meg tudok nézni egy szombati vacsorát, meg szombati ebédet, meg sóletet, meg ami kell. Abszolút. 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 Nem csak zsidók számára. Abszolút. Mindenkit örömmel látok. Illik, hát lehetőleg ne pizsamába gyere. Hát, ne vedd komolyan, amit az elején mondtam. Na. Nagy ünnepek. Abban több is van, mint 3. A következő ünnepeink vannak, mert ünnepül, hál' Istennek van bőven, és ez így jó. A legfontosabb és leggyakoribb ünnepünk az a szombat. Az mindennek a központja, a sabát, a szombat, ez elbemített 25 órás nap, 24 órás nap, csak kicsit rászámolunk, az a legjobb. Szóval ez van sabát. Ami fontos nap, az új hold, az minden hónap kezdete, az nem jár munkatilalommal. A sabát az munkatilalommal jár. Ugye ott akkor mondtam, hogy szabad tüzet gyújtani. Van egy, a munkát azt nem feltétlenül a szó magyar értelmében kell érteni, tehát... Ugye mondjuk egy gyufát meggyűjtő, az nem számítan a munkának, de szombaton mégsem szabad. Tehát, hogy magyarul nem akarok ebbe belemenni, meg van határozva 39 tevékenység, amelyet nem szabad végezni, és semmi, vagy ahhoz hasonlót nem szabad végezni. Aratni, szántani, és így tovább. Akkor van 3 zarándok ünnepünk, a Pesach, az egyiptomi kivonulás ünnepe, ez tavasszal van, Savuot, az a Tóraadás ünnepe az 50 nappal van Pészach után. Ezek bibliai ünnepek, tehát mind Mózes második könyvében elolvashatók, második könyvének a végén, és aztán a 4. is, meg az 5. is meg van ismételve. Tehát ezt tudjuk, hogy Savuot, a hetek ünnepe, mert ugye 49 nap telik el Pészach második napja és Savuot között, az 50. nap Savuot. Majd aztán ősszel a 3. zarándok ünnep a Szukot, a sátoros ünnep. A Pészach az Izraelben 7 napos, a diaszporában, tehát így Izraelen kívül 8 napos. A Savuot Izraelben 1 nap, diaszporában 2 nap. A Szukot, és ez munkatilalom, a Pészachkor csak az első 2, meg az utolsó 2 nap munkatilalom, a közbülső nem. Ezt félünnepnek hívják, tehát szabályok vonatkoznak, de nincs munkatilalom. Szukot 2 napos, vagy például a Szukot az 9 nap, abban az első 2, meg az utolsó 2 munkavégzéssel járó nap. A Szukot ősszel, Tisré hónapban, ez valamikor szeptember vége fele van. Igen, mert hogy mi erről is órákat tudnék mesélni a zsidó naptárról, hogy ez hogy néz ki. Ez egy lunaszoláris naptár, tehát egy alapvetően hold alapú, de a naphoz igazított naptár. Igen, kicsit változik. Ugye ellentétben a Gergely naptárral, ami teljesen nap alapú, és ellentétben a muszli naptárral, meg teljesen hold alapú. Ugye a kettő között 11 nap van minden évben. 11 nap különbség, ezért a muszlim ünnepek azok vándorolnak, és a Ramadán az van, hogy nyáron van, van, hogy meg télen, mert évente 11 napot mindig csúszik a Gergely naptárhoz képest. A zsidó naptár is így működne, csak mi korrigáljuk a napnaptárhoz. Tehát vannak beiktatva szökőévek, hogy Peszach mindig tavaszra essen. Rosh Hashanah, a zsidó új év, ez szeptember közepe környékén, van, hogy október eleje, szeptember vége, valahogy így, 10 nappal később Jom Kippur, az egy egynapos ünnep, az egy szigorú böjt nap, Jom Kippur, engesztelés napja. Akkor megbocsátja Isten minden bűnünket, sziasztok! Isten megbocsátja minden bűnünket, és böjtölünk, és van nagyon szigorú munkatilalom van, és... Igen, mert védtelen, a zsidók akkor nem számítottak rá, igen. Igen. Egy ideig úgy tűnt, hogy nekünk lesz egyébként pehjünk, mert ott nagyon komolyan vesztésre álltunk, és aztán sikerült megfordítani, de ott nagy szó lesz volt. Jó, Rosh Hashanah, Jom Kippur, és ez a három zarándok ünnep, ez az öt ünnepünk van, és ezen föl vannak úgynevezett poszt-tórai ünnepek, tehát tóra utáni ünnepek. Az egyik legközelebbi az Purim lesz, az Eszter könyvében lehet erről a történetről olvasni. Ez egy vidám ünnep, és mivel nem tórai, ezen nincs munkatilalom, tehát lehet mobiltelefonozni, meg autókázni, és vidám ünneplés van. Felolvassuk nyilvánosan Eszter könyvét a zsinagógákban. Jelmezbe öltözünk sokan, meg mindenféle boldogságok vannak, jól berúgunk, mert az ilyenkor nagyon szabad. Nem kötelező, de megengedett. Illetve van a Hanuka, ami meg a legújabb ünnepünk, az időszámítás előtti 3. század, a görögök elleni sikeres felkelés ünnepe. Ez egy 8 napos ünnep, nincs munkatilalom, esténként gyertyát gyújtunk, csodálatosan szép ünnep, de ez sem egy tórai ünnep, tehát Purim és a Hanuk az nem tórai ünnep. Ezen kívül vannak még fontos jeles napjaink egy évben, az én születésnapom az egyik ilyen, feleségemi a másik, a házasság évfordulónk a 3., aztán jönnek a gyerekeké, és nem csak elvicceltem, de van egy gyásznapunk, egy böjtnapunk, egy több böjtnapunk is van, de van egy komoly 25 órás böjtnapunk, Tisza B'Av, általában augusztusban, a jeruzsálemi szentély pusztulásának napja, amit akkor gyászolunk. Nem, a hosszú napot Jom Kippurnak hívjuk hosszú napnak, azért, mert hosszúnak tűnik, mert hogy hosszú is. Ugyan, nálunk a böjt az azt jelenti, hogy egy korty víz se. Tehát fogmosás se. 25 órán keresztül, tehát az nem olyan könnyű, igen. Nem olyan könnyű, igen. Az este az még csak-csak elmegy a másnap. De délelőtt 11-kor már elkezd eléggé fájni a fejed. Sűrűsödik a vér, egy kicsi fejfájás. Na, túl lehet élni, tehát önökkel szemben egy ember, aki ezt rendszeresen túléli, és nagyon jól érzi magát utána, és úgy érzem, hogy ember vagyok. Szóval akkor egy kortyvíz sincs böjtnapon. Ilyen a Tisza B'Av, és ilyen a Jom Kippur, egy 25 órás böjt, vannak egyéb böjtnapok, hát azok úgy hívjuk, hogy félnapos böjtök, ez valójában csak azt jelenti, hogy pirkadattól estig, ez van, hogy nem, ez van, hogy 15 óra, de mégsem estétől estig, hanem reggeltől estig. Szóval nem unatkozunk a zsidó kalendárium, van egy olyan hónapunk, kutyák, hogy Hesván hónap, ez ősszel van, körülbelül november tájékán, ezt úgy hívja a zsidó, a rabbinikus hagyomány, hogy már Hesván. Szomorú Hesván. Miért szomorú? Mert nincs ott egyetlen ünnepünk sem. Minden más hónapban van valami. Mindig van valami jeles nap, ünnepecske, vagy Hanuka átnyúlik egyik hónapból a másikba, és akkor a 8 napos gyertyával. Hesvánban nincs semmi. Ez november, nem olyan meglepő, nem? Igen.
Bocsánat, egy kicsit a teremtés történethez visszanyúlva.
Igen.
Ugye a Tóra szövegeiben ugye az van, hogy Isten megteremti az embert, és megteremti az ő párját.
Igen.
Én először egy Vágó István műsorban szembesültem azzal, hogy Ádám párja bizonyos Lilit.
Igen, van egy ilyen...
A hagyomány ez honnan jön?
Ez egy midrás, egy ilyen rabbinikus irodalomban felelhető legenda, mondjuk nevezzük legendának, jó? Hogy van egy ilyen, vagy az nem legenda, hogy vannak szellemek, vannak olyan spirituális lények, amelyek nem rendelkeznek fizikai testtel, és van egy ilyen legenda, hogy a blogomban írtam erről egyébként, szívesen átküldöm neked, lekvarisgem.blog.hu-n, az az én blogom, oda szoktam, vagy írogattam jó ideig, és ott van egy ilyen legenda, hogy volt egy egy nő, akivel Ádám összeházasodott Éva előtt, mielőtt Évával összeházasodott. És ez egy szellem volt, aki egy gonosz szellem, vagy egy rossz indulatú szellem.
Van egy utalás egyébként az írásokban is, hogy a sivatag démona.
Igen, és innen származik a midrás is. Tehát ez van tovább költve, vagy tovább kiegészítve a...
Akkor Éva teremtésénél ezért jelenhet meg az, hogy ez most már csont az én
csontom. Igen, csont az én csontom. Lehet, hogy igen egyébként, ez jó gondolat, nem tudom. Lehet, hogy igen. Ugye a midrás mindenféle érdekes dolgokat felfed, például azt, hogy ez a világ, amiben élünk, ez nem az első világ, hanem már volt előttünk öt, ami el lett pusztítva ilyen vagy olyan okból. Igen, igen. Ez magyarázatot adhat egyébként a dinoszaurusz csontokra. Ezt nem most találtak ki a... Sok magyarázatuk van a dinoszaurusz csontokra egyébként, mert ugye a tudomány nem mond ellent a zsidóságnak. Tehát a zsidóság soha nem állította, hogy a föld lapos például. A Talmud már beszél róla, hogy a föld gömbölyű. Soha nem mondtuk azt, hogy a föld az univerzum közepe. Mindig is tudtuk, hogy a nap az univerzum közepe. Egyébként nem azért, mert hülye okosak vagyunk, hanem hagyományunk van rá. És a csont, a 10 milliárd éves, nem tudom, kő nem mond ellent annak, hogy a mi hitünk szerint Isten az embert 5783 éve teremtette. Érdekel, hogy miért? Vagy hogy hogyan? Hát sok magyarázat van. Az egyik az, hogy előttünk volt már öt világ, amely valamire el lett pusztítva, és ez egy ilyen, ez van egy ilyen kabbalisztikus okfejtés is, körülbelül 2000 évvel ezelőttről, tehát rabbinikus források 2000 évvel ezelőttről, de hát van egy logikusabb, ennél mondjuk kevésbé misztikus, csak egyszerűen logikus. Ugye, ha elolvassuk a Teremtés könyvét, akkor azt látjuk, hogy Isten mikor teremtette az eget és a földet? Hanyadik napon? Első nap. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Nummer eins. Ez volt az első nap. Mikor teremti a napot és a holdat? A negyedik napon. Akkor hogy volt nap? Hogy számolták a napot? Az lett este és lett reggel első nap. Lett reggel és este második nap. Hát nem volt nap. Ugye most magyarul napnak hívjuk a day és a sun. Angolul nem ugyanaz a két szó, de a héberül se. De azért hívjuk magyarul napnak, mert a naphoz kötött, ugye? Nap fölkel és a nap nyugszik. De hát ha nem volt nap, akkor lehet, hogy az első három nap az 10 milliárd év volt. Ki tudja? Azt mondja Zsoltár, Isten szemében egy perc olyan, mint 1000 év. Egy pillanat olyan, mint 1000 év. Egy perc olyan, mint 10 000 év. Bármennyi lehetett. Igazából irreleváns. De simán lehetett. Egy másik hasonlóan logikus magyarázat. És egyik nem zárja ki másikat. Lehet, hogy mindegyik igaz egyszerre. Az a nagyon rövid, nagyon egyszerű, hát csak belegondoltam, csak el kell olvasni egyszerűen a szöveget, és látjuk, hogy Isten megteremti az első embert, ugye ezt a bizonyos hibrid lényt. Hány éves volt ez az ember, mikor Isten megteremtette? A Talmud elmondja, hogy 20 éves volt. Ez egy 20 éves fiatal ember volt. Jóképű, 20 éves fiatal ember volt. De minden esetre, hogyha valaki oda ment volna hozzá, aki nem volt, de valaki oda ment hozzá volna a vágó István, és megkérdezi, hogy hány éves vagy fiam, akkor azt mondja, hogy én egy pillanat éves vagyok. Hát most teremtettek ebben a pillanatban. Milyen régi vagy? Egy pillanat régi vagyok. Hány éves vagy? 20. De egy pillanat régi vagyok. Ugye? Ha édenkertből kivágtál volna egy fát, akkor találtál volna benne évgyűrűket. De mikor teremtette Isten a fát? Egy másodperccel ezelőtt. Akkor a fa 70 éves, milyen régi? Új. Nem régi. A kő, amit Isten megteremtett, az 3 milliárd évesnek néz ki. 3 milliárd éves. De milyen régi? Most teremtette ebben a percben. Ugye? Tehát, hogy az, hogy 3 milliárd évesnek tűnik, ez nem, semmiképpen nem ellentmondásos, mert annak tűnik, mert for all practical purposes, hogy angolul mondja. A Talmud egyébként arról is beszél, volt az első embernek köldöke. Ilyenekkel is foglalkozik a Talmud. Mert ugye a köldök az egy... Az első embert nem anya szülte. Ez ugye nem anyaszült mesztelen volt, mert nem anyaszült, hanem az, hogy volt-e hónalja, azt nem tudom. Mert hogy volt-e hóna, mit jelent a hón, ugye? Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem voltatok.